Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közeleti Podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. A koronavírus járvány miatt elrendelt járványügyi intézkedések sokakat hoznak nehéz helyzetbe. Ezért az e-heti adást valami igazán közszolgálatinak fogjuk szentelni. Az első magyarországi jótékony sörmárkának, a Sernek. Az Alvégi Lóci és két barátja által alapított márkáról vele, illetve a csapatukhoz később csatlakozott, a többiek által csak a Ser anyukájának becézett, Góca Ágival egy újpesti bárban találkoztam, ahol már árulják a sörüket. Beszélgettünk velük arról, miért is annyira jó sert inni.
Úristen, fogok egy sört, és már azzal szuperhős vagyok, hogy sörözöm, és csak kiválasztottam a hat közül az egyiket.
Hogyan sikerült maguk mellé állítaniuk olyan hírességeket, mint például Kis Tibi.
Szevasztok, Kis Tibor vagyok a Quimby zenekarból, ez pedig itt a Ser.
Meg hogy hogyan fogadják őket a sörpiacon, miért állnak bele akár megosztó témák támogatásába is, és az is szóba kerül, hogy érinti őket a koronavírus járvány. Nem szokványos adás következik, elvégre még egy sem kezdődött kocintással. Jöjjön tehát Alvégi Lóci és Góca Ági.
Akkor azt javaslom, hogy kocintsunk egyébként.
És egész.
Jó, tényleg finom. Tényleg. Ha mondjuk én a sörre és a jótékonykodásra gondolok, akkor az ingyen sör jut eszembe, hogy hát ha kapok azt, de ti ezt egészen másképp kötöttétek össze. Hogyan jött az ötlet, és miért épp így?
Németországban, egész pontosan Berlinben bementem egy kocsmába, most már 100 éve, de azt hiszem, hogy pontosan 4 vagy 5 éve volt. 5 vagy talán 5 és fél. És kértem egy sört, egyedül voltam, és a pultos kitett elém 5 sört, hogy tessék válasz. Egyiket sem ismertem, és mondtam neki, hogy jó, rendben, akkor most egy kicsit a segítségedre szorulok, és elküldött eszébe, hogy várjál, van itt valami új, egy szociáldíj, és akkor így oda tett egy 6. sört. És mondom, hogy jó, tök jó, azt kérem, és Léci, olvast fel, mi a címkén, mert kíváncsi vagyok, hogy ez micsoda. És ekkor jött szembe ez a Cartier Meister nevű sör, ami azóta is egyébként egy olyan unokabácsi, unokanagybácsi, tudod, akit így próbálunk utánozni, mert annyira menő, meg ügyes. Ez tulajdonképpen a márka, ami itt lett a Ser. És hát elmagyarázta a pultos, hogy ide az van írva, hogy ők helyi projekteket támogatnak a bevételükből. Ők ilyen, főleg ilyen parképítés, akadálymentesítés, kis helyi színház, ilyesmi. De az a lényeg, hogy náluk külön kell projektenként pályázni, és megkapják a támogatást időközönként. Ez. És tulajdonképpen az, hogy úristen, fogok egy sört, és már azzal szuperhős vagyok, hogy sörözöm, és csak kiválasztottam a 6 közül az egyiket. Ez volt az az érzés, ami miatt felhívtam két barátomat, hogy na, srácok, mit szólnátok, hogyha így hobbiból csinálnánk egy jótékony sörmárkát Magyarországon, mert itt a civil szektor támogatottsága, ellenben a magyarok sörfogyasztási kedve egy olyan jó, olyan jónak tűnő piaci arányt mutat, hogy itt esetleg egy jótékony sör jól.
És akkor rögtön előbb bújik az emberből a vadkapitalista, hogy oké, rendben van, ez tök jó dolog, hogy csináltok egy ilyet, de miért éri meg nektek?
Ez nekünk egyelőre abszolút nem éri meg, ha csak nem tekintünk erre, mint kultúrmisszióra. De tulajdonképpen ugyanez a kérdés vetődik fel minden társadalmi vállalkozással kapcsolatban. Ugye egy társadalmi vállalkozás abban különbözik egy akármilyen piaci alapon működő vállalkozástól, hogy nem csak a financiális haszonra pályázik, hanem a társadalmi és a környezeti haszonra is.
De tulajdonképpen... Hogyha jól tudom, bocsánat, minden profitotokat visszaforgatjátok társadalmi célokat.
Igen, igen, pontosan. Igaziból mondhatjuk úgy is, hogy ez a minden profitot visszaforgatunk, ez egy ilyen kommunikációs forma, mert olyan nehéz megfogni, hogy tulajdonképpen mi is az ember profitja. Az biztos, hogy a működési költségeink, amiben beleértetünk mindent, a sörvásárlást, a most már az Ági bérét, mert most már alkalmazottja is van a vállalkozásnak, a marketing kiadásokat, stb. Azután, ami marad, az adományra megy.
Erre majd még visszatérünk nyilván, de oké, bemész Berlinbe egy kocsmába, elé tesznek egy sört, ami szociálbír, neked tök tetszik az ötlet, na de azért attól függetlenül az ember, hogyha így föl kell és megrázza a fejét, akkor abból még nem feltétlenül lesz sör. Hogyan lehet ma sört készíteni Magyarországon, hogyan kellene nekiállni?
Hát igen, ez biztos, hogy tudod, a 10 000 világ megváltó ötletek egyike volt, csak ebbe beletettük azt a másfél év munkát, hogy ez meg is szülessen, körülbelül ennyi idő.
Mi történt a másfél év?
Először arra sokat beszélgettünk, hogy ezt, hogy képzeljük el ezt a dolgot, aztán viszonylag hamar elkezdtünk sörös partnert vadászni. Tehát, hogy azért az egyértelmű volt, hogy nem akarunk egyszerre több szakmát csinálni, hanem a sörfőzést ezt egy partnerre fogjuk majd bízni. És hát tulajdonképpen ezzel telt el közel egy év, hogy egy olyan sörfőző, magyar sörfőzőt találjunk, aki ezt az egészet érti. És igazából nem azt
kérdezik... Hogy hol kopogtattatok? Tehát a nagy cégeknél, vagy kézműveseknél?
Hát az elején nem vetettük el, hogy a nagy cégeket sem, de aztán az viszonylag gyorsan eljöttünk, hogy ők nem igazán érdeklődnek ilyen típusú dolgok iránt.
Mivel koptattak le?
Be se jutottunk. Tehát, hogy így a lehető legmagasabb kontaktokig elmentünk, e-mail, telefon, stb., de így gyors visszapattanás. Igazából a kicsik sem értették, hogy ebben mi a frankó, pedig mi nem kérünk tőlük, tehát hogy mi nem kértük a partnerünk, vagy kérjük mostanáig sem a partnerünktől azt, hogy ők ne piaci alapon vegyenek ebben részt. Tehát mi tőlük sört vásárolunk. Amit elvártunk, az az, hogy álljanak be mögé, és értsék, hogy miről van szó. Tehát, hogy a sörükre utána rákerül egy címke, ami szerintünk egy fantasztikus érték, és ezt értsék, hogy micsoda. Sajnos nagyon sok sörfőző ezzel nem sikerült dűlőre jutnia, amíg meg nem találtuk az ikonát, Kovács Lacit, és vele indultunk el. Ő főzte az első két sörünket, azóta is benn van a palettán a citromos barna, amit főz az alkoholmentes sörünk.
Az Ikona sörfőzde mellett pedig a Reketje csapatával dolgoznak együtt. Utóbbi kézműves sörfőzde egy sörkóstolójára is ellátogattam a 9. kerületbe. Itt a Reketje munkatársa Berta Bálint mondta el, az adományozáson túl miben különleges a sernek főzött sör.
Az, hogy ők tudjanak jótékonykodni, és ők tudjanak működni, hogy az ő működésük is egy jótékonyság fedezve legyen, az ugye kell sört eladni. És olyan sört lehet eladni Magyarországon a kézműves sör piacon, ami izgalmas, ami új, és ezért újítottunk a pélérről egy session ipára, egy session ne ipára, ami már több kumló, ami vagány, ami hangzatos, amit mindenki szeret, hogy a session szó a sörnek a stílus nevében, azt jelenti, hogy könnyű, lazán iható, asztali beszélgetés sör, de ugye az ipa, az pedig magában hordozza az ígéretét ugye a komlóknak, a zavatnak, a keserűségnek, úgyhogy így próbáltunk elsőzni, ami vagány és új hullámos, és eladható, és van rá piaci igény, mert ugye abból tudnak jótékonykodni, hogyha olyan sört kapnak, amire van piaci igény, úgyhogy így ez volt az irányelv, hogy egy eladható, közérthető, jó sört kapjanak.
És sikerült?
Úgy érzem, hogy igazol minket, hogy a jótékonykodás működik.
Ez első hallásra rendben van, és bevallom, nekem is ízlett, amit ittam. De a sörfőzés és eladás elsősorban még mindig üzlet.
Most térjünk is rá erre, hogy mi az üzleti modell, amit itt fel tudtatok vázolni a sörfőzőknek?
Az üzleti modell az marha egyszerű. Megveszük a sört, továbbadjuk drágábban, és a árkülönbözetből működik a mi cégünk, aminek egy része adomány. Piaci adatok birtokában tudjuk azt az arányt jól belőni, ami adomány, mert ők most már közel 10 éve kiteszik az üzleti eredményeinket negyed évente, hogy körülbelül ez a literenként 25-30 forint az, amivel tudunk dolgozni. Tehát az, amivel piacképesen tudunk maradni, nem leszünk értelmet, hogy drágák, de már egy szemmel látható összeget adunk adománynak. Ez az, amit tulajdonképpen a profitunknak tekinthető.
5 év alatt, most már 5 év kb. Hány ilyen 25-30 forint gyűlt össze?
Most adtuk át a hetedik adományunkat. Nem? Hatodik?
Nyolcodik.
Nem olyan, hogy ugye a kultúra-művészet területén kezdtük, és most adtuk át újra. Hat témakörünk van, és összesen több mint 900 000. De lassan ott tartunk, hogy 1 millió forint. Azt majd biztos jól megünnepeljük.
Igen. Egy jó nagy szerezéssel.
Igen. Igen.
Miért épp a sör? Mert oké, te Berlinben, kocsmába mentél, sör, de azért Magyarország mégiscsak a 800 000 kötőjel 1 millió nagyivó per alkoholista országa. Lehet, hogy nem ez a legjobb ötlet, ásványvizet is lehetne így árulni.
Persze. És árulnak is ásványvizet. Mi nagyon szeretjük a sört, és ezért csináltuk sörrel, de a kérdés teljesen jogos. Nem. Az volt a célunk ennek a márkának a megteremtésé, hogy még több alkoholista legyen Magyarországon, emiatt is gondoltuk azt, hogy mindenképpen indulunk egy olyan repertoárral, amiben lesz egy nagyon finom speckó alkoholmentes sört. Tehát nem akartunk mutatóba betenni egy alkoholmentes sört, hanem egy olyan alkoholmentes sört akartunk betenni, amit igazán úgy érezzük, hogy fogy is. Ez az egyik. A másik az, hogy a erős lába a kommunikációnknak lehetne még erősebb, de nagyon fontos nekünk az, hogy mi tudatos fogyasztókhoz szólunk, és erre is próbálunk rossz szóval élve nevelni. Többször is kommunikáltuk már azt, hogy kettőt, de harmadikat már nem, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a sörfogyasztás az lehet egy kultúrált dolog, hogyha barátaiddal megiszol egy-két sört, semmiképpen nem érdemes 3-10 sörben gondolkozni a sörözés esetében, mint ahogy például én tettem így meg ezt a koromban. A harmadik, hogy 6 témakört támogatunk mi, és az alkoholizmus addikció témakör az egy kiemelt témakörünk. Egyrészt azért is, mert tulajdonképpen egy eléggé speciális terület, de kiemeltük mi a fő témakörök közé. Másrészt ez az a csoport, ami 2-szer annyi pénzt kap, mint mindegyik más. Tehát az adományozás nagyjából úgy működik, hogy mindenki 100 000 forintot kap, amikor ez a csoport jön, akkor a soron következő szervezet 200 000 forintot kap. Felpillanat.
Tulajdonképpen akkor azt akarjátok elérni ezzel, hogyha jól értem, hogy akik tudatosan fogyasztanak alkoholt, azok segítsék azokat, akik nem.
Szép megfogalmazás. Lehet, hogy átveszünk.
Még mielőtt beállnék marketingesnek a serhez, az Góca Ági tisztázza. A szimpatikus koncepció nem mindig hozza magával az üzletkötést, sem a sörfőzdékkel, sem a kocsmatulajokkal.
Abszolút azt tapasztalom, hogy nagyon pozitív a visszajelzés, és nagyon tetszik a koncepció. Az más kérdés, hogy ebből megvalósul az üzlet, vagy sem.
Mi a buktatója?
Nos, jelen helyzetben a legtöbb kifogást a koronára kapjuk, ami teljes mértékben érthető. Mindenki nagyon óvatos egyébként, érthető módon, ugye a sok bezárásoknak köszönhetően és a rövidített nyitottartás estévé. Viszont én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a dolog tudjon menni, ez a szekrény szekér mehessen, nagyon, nagyon pozitívnak kell lenni, és szerintem ezt én hozom, bár nekem is vannak nehezebb napjaim, amikor picit a láb hagy a lendület, de szerencsére ebből kevesebb van.
Hogyan választjátok ki a helyeket, ahol szerintetek érdemes kopogtatni?
Nos, nagyon sok esetben próbálom úgy belőni, hogy lehetőleg olyan hely legyen, ahol szeretik a kézműves termékeket. És onnantól kezdve, hogy szeretik, onnantól kezdve már én be is kopogtatok. Tehát ez az elsődleges szempont. Illetve nyilván, hogy legyen jó helyen, legyen népszerű, legyen izgalmas, legyen zöld, legyen barátságos, képviselje azt a vonalat, amit mi magunk is képviselünk, ezt a jótékony szállat.
Akkor én entől kezdve gondolom, nem is annyira nehéz őket meggyőzni, hogy ebben részt vegyenek, de mit mondtak nekik, hogy ez nektek miért éri meg?
A közös társadalmi érdek, a standard...
És ez Magyarországon működik?
Hát várjál.
Nem. Nyilván ez túl egyszerű lenne.
Itt azért nem arról van szó, hogy a kocsmák nem keresnek a sörön. Tehát mi tulajdonképpen egy ugyanolyan terméket adunk el nekik, mint minden más sör.
De kevesebbet keresnek rajta egyébként, mint hogyha egy...
Nem.
Valójában nem.
Nem, van... Hát valószínűleg van olyan kocsmáros, aki esetleg, mit tudom én, a szorzó meghatározásakor ennél a sörnél egy icipicivel mondjuk. Erre hajlak, hogy arra kerekít, de a lényeg az, hogy ezen a sörön ugyanúgy akarnak keresni minden másra. Az az érdekes az, hogy mi adunk hozzá tulajdonképpen egy plusz értéket azzal, hogy egy olyan terméket adhatnak ők tovább, amivel tulajdonképpen magukra is kitűzhetik a hős címert, mert hogy annak a terméknek az árából megy jótékonyságra pénz. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen-olyan termék, amit ugyanolyan módon kell szélszelni, kvázi, mint minden más vállalkozásnak, csak szerencsére van egy ilyen előnyünk, hogy he-he, ilyen sörről hallottál már?
Na ez a kérdés, mert azt mondtad, hogy kitűzhetik munkra, hogy ők is hősök, de én például nem látom, hogy itt a központ kitűzte volna magára, meg alapvetően szerintem nagyon sok hallgató most tud majd rólatok, vagy most hall majd először rólatok. Miért nem reklámozzák ezt jobban a helyek, meg miért nem vagytok is jobban jelen így a köztudatban?
Az előbbire szerintem nagyjából az a válasz, hogy ez a hely is, meg egyébként most már azért a nívósabb helyek szerintem inkább abba az irányba mennek, hogy márkát, terméket úgy mérsékelten jelentenek meg. Most itt gondolok erre, ugye, hogy 15 év ezelőtt minden kocsma úgy nézett, hogy vagy egy rohadt nagy Dreher, vagy egy Coca-Cola logó gyakorlatilag beterítette az egész kirakatot, az asztalok úgy lettek lematricázva, hogy azon valamelyik sörös cég volt, stb. De hát azért egy ilyen közepesnél kicsit magasabb árkategóriai kézműves ízéssör áruló kocsma, azért nem
az világos, csak az úgy nagyjából a Coca-Colának is érdeke volt, meg az nyilván egy reklám
persze,
volt.
Persze,
meg ezzel fizettek azok a cégek. Csak hogy itt tényleg az van, hogy itt lehet egy másfajta motivációt az egész mögé tenni. Azt mondani, hogy oké, rendben van, megveszed ezt a sört, nyilván mi is keresünk rajta, de közben meg segítesz. Tehát ez eltér attól a logikától, amiért mondjuk egy rohadt nagy gösszer felirat van egy kocsmán.
Hát őszinte megmondom, hogy mi is egy kicsit nagyobb kontribúciót reméltünk a vendéglátósoktól eltéren, hogy ezt egy kicsit jobban úgy érzik, hogy ezzel így nekik érdemes menni. Azt gondolom egyébként, hogy alapvetően mindenkivel van az újtól egy kicsit ilyen félelem. Tudod, egy ilyen új márkát, ezt nem feltétlenül teszel ki óriási, van, attól félsz, hogy mi van, ha nincs egy évvel később.
Ott viszont, ahol a vendégek ismerik a sert, már hajlanak rá, hogy a jótékonykodás miatt is megvegyék. De azért vannak más, fontos szempontok is a sörválasztásnál. Ahogy azt az egyik sert áruló kocsmatulajdonos, Magyar Balázs is elmondja.
Általában tudják, tehát volt már nálunk Csapon is a sert, és mindig tartunk üveges, dobozos sert is, és az itallapunkon is rajta van az összes sörünk, és ott a típusánál felsoroljuk, hogy ez egy jótékony ser. És van, amikor kérdezik is, hogy mi a jótékonyságnak a lényege, meg hogy hova kerül ez a pénz, de mindenki nyitott erre, és érdeklődik.
És mit látsz, akkor másképp teszem fel egyébként az előző kérdés, hogy amikor mondjuk az kerül szóba, hogy jó, ez egy jótékony ser, akkor hányadik helyre kerül ez a prioritási listában? Tehát, hogy nyilván a sörnek van alkoholtartalmal, van íze, van típusa, viszont ott van az, hogy bekerül az is, hogy jótékonykodás, akkor ez hogyan variálja át az embereknél a választást?
Szerintem elsősorban mindenképp az a fontos, hogy az adott ember milyen sört szeret. Tehát, hogyha valaki nem szereti azt a típusú sört, akkor nyilván nem olyat fog venni.
Na de nem csak a kocsma tulajokon múlik, hogy nem különösebben ismert a ser.
A másik oldal, amit kérdezte, hogy egyébként tőlünk, miért nem láttam még mindenki ezt a márkát, ez tök egyértelmű azért, mert a pénzünket nem erre költjük. Tehát, hogy nyilvánvalóan a reklámra is költünk valamennyit, de hát az nem érheti el még az adományozási összeg szintjét sem. Tehát, hogy ez ilyen 5-10 ezer forintot jelent havonta a Facebookon körülbelül. Az indulás első két évében egyébként volt egy komolyabb kampányunk is. Ugye nagyon sokan megismertek minket a Bánkitón, amikor a Bánkitó Fesztiválnak voltunk a hivatalos sörre, de az is egy ilyen komoly investíció volt, hogy akkor ez abban az évben megtörténjen. Szóval nekünk igazából pont az, amit most csinálunk, ez lényegében a kommunikációnk. Azzal, hogy átadunk adományt egy híres, az adott területen elismert közszereplő nagykövettel, és ezt az adományozást jellemzően lekommunikálja a kapott szervezet is, mi is, esetleg a nagykövet is, tulajdonképpen ez jelenti a márkánk erősítését és a kommunikációt.
Mit tekintetek az eddigi legnagyobb sikereteknek? Nem muszáj egyetértenetek.
Én azt, hogy 4 év után talpon vagyunk.
Ez nem hittél benne?
De hittem benne, sőt, de nagyon mély pontokat is megértünk. Tehát, hogy kíváncsi volt az Ági válaszára, aztán majd erre visszatérünk, de azért két és fél évvel ezelőtt azért nagyon, nagyon rosszul állt a szénája a sernek.
Jelen helyzetben a legnagyobb siker számomra, még ebben az erős helyzetben, és most megint visszakanyarodok erre a Covid témára, amit egyébként nem akarok feszegetni, de hát nekem abszolút a mindennapjaimban benne van, hiszen napi szinten szélszelek, és napi szinten találkozom ezzel a problémával, hiszen rendben van, hogy én pozitív vagyok, és abszolút igyekszem tolni ezt a szekeret, de jobb a helyzetünk, mint azt márciusban gondoltuk. Tehát volt egy beszélgetésünk a srácokkal márciusban, amikor elindult ez az egész, és arról volt szó, hogy egy időre becsukjuk a kapukat, én azt gondolom, hogy egy, ennek ellenére, hogy én nem engedtem azt, ha mondhatok egy ilyet, mert srácok ugye egy ilyen Zoom meeting keretein belül mondták nekem, hogy akkor most pihenjünk meg egy picit, és én azért ez ellen tiltakoztam, és hát szerencsénkre nem húztuk le a rolót, hanem mentünk tovább, és nem adtuk fel, és egy zseniálisan jó nyarat tudtunk kihozni végig ebből a nagyon rossz helyzetből is, úgyhogy nekem abszolút ez az, ami a legnagyobb pozitívum. Aztán látjuk, lássuk meg, hogy mit hoz az ősz és a tél.
Ekkora állt rosszra a színátok? Erre mondtad azt, Lóci?
Nem, hát ez annyira friss, hogy ezzel egy pörös-pörös se olcsultunk, hogy nem is tudom, tényleg. Hát tavasszal tényleg úgy éreztük, hogy itt kakuk van, tehát ugye egy ilyen komoly leállásnak, ilyen kicsi háttértőkével neki futni, mert nagyon-nagyon rezgett a lét. De igaziból én nem erre gondoltam, egy korábbi mélyrepülésünk volt, mert sajnos kezdetekkor most már tudjuk, hogy egy szerencsétlen koncepcióval indultunk el, ami azt jelentette, hogy nekünk volt egy forgalmazó partnerünk, aki nem a sörtöző volt, nem is mi, hanem egy ital nagykert tulajdonképpen. Ebből szerencsére nem egy túl nagy, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez tök jó, ez lehet egy olyan kapcsolat, amiben jó is lehet. Így tulajdonképpen átadjuk a sales-t, mert ez a forgalmazó ez rendelkezik 7-8 üzletkötővel, akik járják az országot, meg a várost. Azt gondoltuk, hogy ez egy szuperül működő dolog. De ezt a pici italforgalmazó céget felvásárolta egy kicsivel nagyobb. Még ez se számított közepesnek, de
azért... Szembe jöttek az üzleti életnek a valóságai.
Igen. Na várjál, de nem érték a történet. Gondoltuk, de jó, hát ez egy kicsivel nagyobb, ennek nem 50 partnere van, hanem 250, annál több helyre be tudunk jutni, stb. De csak ez a cég felvásárlás eltartott egy fél évig, míg először le tudtunk ülni velük egy asztalhoz, és ez gyakorlatilag nekünk fél év kimaradás. De amikor ez elindult, akkor ez a nagyobb ital forgalmazó cég, ez fúzionált egy még nagyobbal. Na, ez tartott igazán sokáig, ez talán több mint fél évig eltart azt, hogy újból, hogy érdemi munka folyjon. De mi még itt is pozitívak voltunk, azt mondtuk, hogy nagyon jó, hát nekik meg 500 partnerük van hátha. Csak sajnos az a helyzet, hogy egy ilyen nagy cégnek meg már nem 10 terméke van, hanem 400, és lényegében abból áll a szélszes munkája, hogy ezt a 400 termékből álló listát frissítve kiküldi minden héten a kocsmárosoknak, és hát egy kocsmáros már nem fog érdekelni, hogy arra felkerült 333. helyre két új sör. És hát ez nekünk nagyon sok időbe és tulajdonképpen pénzbe és energiába kellett, hogy rájöjjünk, hogy ez így nem működik. És ez az, amit az Ági érkezése előtt nem sokkal megléptünk, hogy azt mondtuk, hogy jó, akkor nekünk nem lesz többet forgalmazónk, mi magunk fogjuk a sert szélszelni és kiszállítani is, tehát tulajdonképpen átveszünk a forgalmazást. És ez így Ágival kiegészülve, meg ez volt az a pont, amikor be tudtunk vonni egyébként egy kis tőkét, egy magánbefektetőtől, aki tulajdonképpen egy ilyen speckó kölcsön cégrészesedés fejében 3 millió forinttal beszáll, és akkor tudtuk egy újabbat lökni a dolgon, és amikor ez igazán kezdett volna kiforni, na akkor jött a korona, és volt az, hogy jó, akkor Jézusom, mi lesz? Itt tartunk most, és aztán sikerült ebből a nyárból jól kikanyarodni, és most úgy néz ki, hogyha ezt a telet jól meghúzzuk, és talpon marad a dolog, akkor már egy tényleg önfenntartó frankó pályán lesz a ser. Nagyjából ez történt.
Ti akkor nem igazán szurkoltak az újabb lezárásnak, hogyha jól értem?
Hát... Nézd!
Határozottan nem.
A beszélgetést már több mint két hete vettük fel. Akkor Lóci és Ági még nem számíthatott arra, hogy hamarosan újabb szigorú kijárási korlátozásokkal nézünk majd szembe. Az új járványügyi intézkedések kihirdetése után Ági azt mondta, egyelőre mennek tovább, kihozzák a helyzetből, amit csak lehet. Örülnének lelkes önkéntes marketingesek segítségének, Ági pedig addig is támogatja a partnereiket. Ha kell jó szóval, és ahogy ő fogalmaz, a szeretetével. Hogy ne csak szomorkodjanak az emberek. Persze járványhelyzeten kívül is bőven néznek szembe a seresek kihívásokkal.
Az jutott eszembe, hogy egy ennyire atipikus vállalkozás ezen a piacon, azért kaphat pofonokat, meg kaphat olyan impulzusokat, amikre nem számítotok. Ezen kívül, amiket felsoroltál egyébként, hogyan fogadnak titeket, akár mikor tárgyalni kell, akár helyekkel, akár most már forgalmazókkal ugye nem teszitek meg, de korábban mik voltak a tapasztalatok, meg akár már konkurenciák, mert innentől kezdve azért más sörmárkáknak is konkurenciáik vettek.
Hát nagyon attól függ, hogy ki a másik oldal. Mert nyilván ugye ez a civil szféra, ahol az adományainkat adjuk, vagy hát azért itt is azért van egy magnet, aki elhív minket az éves rendezvényeire. Szóval van azért a társadalmi vállalkozások körül egy ilyen élet. Nem mondanám, hogy annyira buzog meg akkor, mint mondjuk a technológiai startup széna, de mégis egy ahhoz nagyon hasonló. Az ilyen körökben nyilvánvalóan nagyon-nagyon jól fogadják, nagyon-nagyon tetszik nekik. Ők azok, akiknek különösen nem is kell magyarázni, hogy ez miről van szó. Szerencsére gondolom a vendéglátósoknak, vagy nem gondolom, hanem én is tudom, hogy a vendéglátósoknak is egy része ezt érti és felöleli, vagy felkarolja. Egy részének pedig magyarázni kell, és néha teljesen feleslegesen magyarázza az ember túl sokáig, hogy miről van szó.
Voltam már olyan helyen szélszállni, ahol 2 órát igénybe vett a jelenlétem, és nem lett belőle üzlet. Nagyon jó beszélgetés zajlott le, ez tény, és nagyon tetszett a koncepció, de sajnos nem lett belőle vállalás, és igazából az oka nagyon egyszerű, nem kívántak termékpalettát bővíteni. Ennyi.
Akik egyébként imádják, nagy részt, 10-ből 9, azok a nagy cégek. Az olyan nagy cégek, akik mondjuk a munkavállalóiknak vesznek sört. Családi napra, sör, sportnapra, vagy mondjuk az irodába, a hűtőbe. Vagy karácsonyi ajándékként.
A jó céges bulikra múltig, gondolom.
Pontosan. Na ők nyilván imádják. Tehát, mert ez egyszerre ugye CSR, meg employer branding, meg UTI.
Igen, a különböző
multisbullshit.
Igen. Ezt nagyon szeretik.
De egyébként nem szólnám le őket, mert azért tök jó fej ilyen cégeink vannak, mint például a
Coding Sans,
a Prezi, a Helpers, ezek olyan cégek, akik azért működésükben is odafigyelnek erre. Nem csak van egy mutató, de egy department, ahol egy darab hölgy gondolkozik azon, hogy az éves óvodafestést azt hol csinálja, valósítsák meg. Szóval azért egy kicsivel magasabb
szinten. Nem, én csak azért, mert én csak ilyen multiknál dolgoztam, akik az éves óvodafestése letudták, és akkor úgy gondolták, hogy most visszaadtuk mindent.
Szerencsére vannak ennél jobb példák is, és azok találnak meg minket. Tehát, hogy alapvetően nyilván cégeket sem mi hoztuk be a házon belül, hanem a kommunikáció elérte őket, és azok a cégek jelentkeznek nálunk, akiknek ez érdekes.
Kik a támogatottjaitok, és mi alapján választjátok ki őket? Vagy esetleg vannak, akik megkeresnek titeket?
Az volt a szempont, hogy egy olyan támogatási rendszerünk legyen, ami lehetőleg tőlünk a leginkább független. Ezt a jelenlegi formánkban hivatalosítottuk meg, hogy létrehoztunk 6 területet. Ezt a 6 területet egyébként úgy csináltuk, hogy lényegében minden civil szervezet beszólható legyen egybe. Így kell őket elképzelni, mint sport, egészségügy, kultúra, művészet, környezet és állatvédelem, szociális ügyek, jogvédelem, oktatás, kutatás és az alkoholizmus addikció. És minden egyes terület élére felkértünk egy nagykövetet.
Olyan nagykövetekről van szó, mint Kovács Patrícia.
Sziasztok, Kovács Patrícia vagyok, a SER-nek a kulturális nagykövete.
Kis Tibi.
Szevasztok, Kis Tibor vagyok a Quimby zenekarból, ez pedig itt a SER.
Vagy éppen Kovács István volt ökölvívó világbajnok.
A SER egy fantasztikus kezdeményezés. Bevallom őszintén, hogy nem is értem, hogy miért nem nekem jutott eszembe.
És ez az a nagykövet, akinek az a feladata, hogy megmondja, hogy az ő területén belül ő milyen szervezeteknek adná ezt az adományt. És mi pedig egy ilyen transzparens módon megyünk témáról témára, és mindig az adott témának a nagykövet által felejtett lista első helyén álló alapítványnak adunk 100 000 forintot. Lényegében ez az adományozás rendszerünk. Ennél a méretnél, ahol most vagyunk, ez egyelőre működik, hogyha sikerül egy magyar sörpiacban már szemmel látható részt kikanyarítani magunknak, akkor nyilvánvalóan lesz erre egy alapítvány, aminek van egy rendes kuratórium, a felügyelő bizottsága, stb. De mivel egyelőre összesen 1 millió forint adománynál tartunk, ami egyébként nekünk nem kevés, ez nekünk tök sokat jelent, de egyelőre erre egy KFT megfelelő, aki egy ilyen, hát a nyilvánosság számára legalábbis teljesen kredibilis rendszerrel adja oda az adományt. Alapvetően kisebb civil szervezetek és alapítványok kaptak tőlünk eddig pénzt. Én azt gondolom, hogy a nagyköveteink nagyon bölcsen belátták azt, hogy nem a top nagy alapítványok azok, akik 100.000 forint adománytól úgy igazán boldogak és jobb irányt vesz az életük.
A SER egyik korábbi támogatottja a Szociopoli Interaktív Színházi Társasjátékokat rendez. Egy észak-magyarországi falu lakói bőrébe bújnak a játékosok, akiknek a Magyarországon kapható segélyekből, közmunkabérből, gyesből és egyebekből kell megélniük. A járvány a Szociopoli csapatát is rosszul érintette, és az azonnalinak tőlük megszólaló Bas László szerint is jól jött nekik a SER-től befolyó támogatás.
Az adományozási piacon ugye mindig az van, hogy 100 forint is nagy segítség, 100.000 forint az egy 1000-szer nagyobb segítség, mint egy ilyen kicsi adomány. Ebben az időszakban a színészek, akik játszanak a darabban, hát jó részt szabadúszók, nincsenek társulatban, nincs szerződésük, nincs fizetésük, ugye nem nagyon tudnak jövedelemhez jutni, és a meghívások, hát önmel iskolai meghívások szintén nagyon lelassulnak. Nem egyszerűen csak felértük ezt a 100.000 forintos adományt, hanem azt csináltuk, hogy akkor, amikor minden leállt, egy kicsit áthidaltuk a kollégáknak az anyagi helyzetét, kvázi előre kifizettük őket, és akkor innentől, hát ahogy már elkezdődtek, már augusztusban elkezdődtek az előadásaink, akkor hát meg tudjuk azt tenni, hogy iskolákba olcsóbban, jóval olcsóbban el tudjunk menni. Tehát ilyen értelemben egy 6-8 előadáshoz legalább segítséget nyújtott ez a támogatás.
Egyrészt a nagyköveteink munkájában megbízunk. Ők olyan alapítványokat jelölnek csak, akiket ők személyesen ismernek, illetve van egy civil szervezetekkel foglalkozó tanácsadó cég, akinek így azért évente átdobjuk a listát, hogy kiszúrnak-e rajta benne valami olyat, ami nem szuper.
Jelenleg a Transvanilla nevű, transznemű embereket támogató civil szervezetnek folyik gyűjtés. Transzneműeknek? Éppen most két Mi Hazánkos könyv megsemmisítés és papás-mamás alkotmánymódosítások közepette. Miért? Góca Ági szerint azért, mert a filozófiájuk az elfogadásra is épül. És azt sem zavarja, hogy ez árthat az üzletnek.
És akkor ezért azt is bevállaljátok, hogy adott esetben az üzlet az rosszabbul megy.
Én azt gondolom...
Vagy én lehet ilyet észrevenni amúgy?
Kapunk hideget, meleget is, nyilván. Viszont én azt gondolom, és hiszem, hogy ez inkább pozitív irányba fogja ezt az egészet ellendíteni. Viszont ez most fog kiderülni igazából, úgyhogy már nagyon várom. De biztos lesz olyan, most nem akarok számadatot mondani, mert nyilván erre nincsen egyelőre semmilyen kézzelfogható bizonyíték, de lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy nem veszem meg, kopogtatok máshol, semmi baj.
Koronavírus járvány ide vagy oda, a Share Story-ja még nem ért véget.
Hogyan látjátok az elkövetkező pár évet, mekkorára akartok nőni, vannak-e konkrét kitűzött célok?
Az Ági tudja, tutit érjünk körbe.
Érjünk körbe, mindenkinek adjunk nagyon sok pénzt. Úgyhogy vegyen mindenki sert, rengeteg sert.
Hát figyelj!
De nem ez a tuti, de?
De ez a tuti, abszolút. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok milliárd forint az, amit a magyar ember sörre költ. Tehát, hogyha itt nem is ezrelékekről, 10 000-ről beszélünk ezen a sörpiacon, hogyha egy ekkora szerepvállalóvá tudnánk nőni, akkor az éves szinten akár 5-10, sőt 30-40 millió forintnyi adományt jelentett éves szinten. Tehát, hogyha ameddig én ellátok ezzel a projekttel kapcsolatban, az nagyjából ez. Hogyha ezt 2-3-4-5 éven belül meg tudnánk csinálni, akkor ez egy szuper dolog.
A SER munkájáról, a támogatottjaikról és arról, hol juthattok hozzá söreikhez, a jótékonyser.hu honlapon tájékozódhattok. Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom, a viszonthallásra!